when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Huszonnégy gyermek és öt kísérő nyaral a Nyíregyházi Egyházmegye szabadidős táborhelyén, Leveleken, adta hírül az Egyházmegye a honlapján. Az egyházmegyei Caritas a csoport szállításával és a táboroztatáshoz is használható hozzávalókkal járult hozzá a gyermekek felszabadult időtöltéséhez. A jogásság a magyar társadalomnak fontos alkotóeleme, jelentette ki Sulyog Tamás köztársasági elnök Nagycenken, miután szakmai párbeszédet folytatott Győr-Moson-Sopron, Vas és Zalavár megyei jogászokkal a Széchenyi kastélyban. Az államfő elmondta, a szakmai találkozón alapvetően arról volt szó, hogy miért jön egy fiatal jogász ebbe a régióba dolgozni, és miért maradnak itt a középkorú vagy idősebb kollégák. Úgy tűnik, hogy ebben a három vármegyében az itt dolgozó jogászok megtalálják a számításukat. Kiemelte, hogy aki megfelelő hivatástudattal rendelkezik, és aki már az egyetemen beágyazódott a szakmába, az ezen a pályán is marad. A Szent Háromság tiszteletére felszentelt templom 500 éves jubileumát ünnepelték mádon. A bérmálás szentségének kiszolgáltatásával egybekötött búcsúi szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be a környékbeli papsággal együtt. Június 24-én elindul az első zarándok tábor. 226 diák és vezető 111 kilométert gyalogol a Börzsöny és a Cserháthegység településein és erdein keresztül Mátra Verebély Szentkút nemzeti kegyhelyre. A nyár folyamán összesen 62 csoport, közel 1000 diákja és vezetői vesznek részt az államilag támogatott zarándok táborokban. A Mészáros csoport karitatív tevékenységét koordináló szervezet a nyári időszakban is jelentős támogatásokat nyújt rászoruló magánszemélyek, valamint civil és non-profit szervezetek számára. A második negyedéves ciklusban 586 pályázó több mint 3 milliárd forintra nyújtott be igényt a Profili alapítványhoz. A kuratórium döntése alapján végül összesen 67-en részesülnek, közel 250 millió forint dotációban, közölte a csoport az MT-vel. A közlemény szerint a Profili alapítvány pályázati keretek között negyedévente mintegy 250 millió forint keretösszegből támogatja a szociális vagy egészségügyi okokból rászoruló magánszemélyeket. Irán Genfben tárgyal a brit, német és francia külügyminiszterekkel, valamint az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével. Eközben bejelentették, az amerikai elnök két héten belül dönt arról, hogy megtámadja-e Iránt. A Fehérház szóvivője idézte Donald Trumpot, aki szerint jelentős esély van arra, hogy a közeljövőben tárgyalások lesznek Iránnal. Bezárt a teheráni magyar nagykövetség, a külgazdasági és külügyminiszter a biztonsági helyzet romlása miatt arra utasította az ott dolgozó diplomatákat és családtagjaikat, összesen 15 embert, hogy hagyják el Iránt. A külképviselet munkatársai előzőleg még 6 magyar állampolgár kimenekítését szervezték meg Iránból. Spanyolország elutasítja a NATO azon kérését, hogy duplájára növeljék védelmi kiadásaikat. A spanyol kormány főlevelében azt javasolta a NATO főtitkárának, hogy a szervezet jövő heti hágai csúcs találkozójára tervezett közös nyilatkozatban az 5%-os célkitűzés legyen opcionális, vagy hagyják ki Spanyolországot ennek végrehajtásából. 10 000 tartalékos mozgósításáról szóló törvényjavaslat előkészítését kezdi meg az olasz parlament. Kizárólag olasz állampolgárokról lenne szó, akik a fegyveres erőktől szereltek le 3 éves szolgálat után. Megjelent a Krausz Ferenc által javasolt élvonal program megvalósítását támogató törvény, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az élvonal program missziója, hogy olyan világszínvonalú környezet jöjjön létre Magyarországon, amely egyrészt elősegíti, hogy a jövő magyar Nobel-díjasai itthon végzett kutatásaikkal érdemeljék ki a tudomány legfontosabb elismerését. Másrészt hozzájárul a kiemelkedő hazai hozzáadott értéket előállítani képes magyar mély technológiai, tudományos és műszaki áttöréseket piacra vívő szektor felépüléséhez, tették hozzá. Pályázatot írnak ki a Pécsi Nemzeti Színház igazgatói posztjára. Erről csütörtöki ülésén döntött a Baranyai Vármegye székely önkormányzatának közgyűlése. A majdani nyertes 2026. február 16-ától 5 éven át töltheti be a tisztséget. A pályázati felhívást a Kulturális és Innovációs Minisztérium internetes oldalán, a Pécsma internetes újságban, valamint a város internetes oldalán teszik közzé, és a kihirdetéstől számított 30 munkanap áll rendelkezésre a pályázatok beadására. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég, csak néhol lehetnek gyengén felhős tájak, csapadék nem lesz, gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Születésének évfordulója alkalmából emlékeztek a Miskolci Felvidékház szervezésében Pósa Lajosra, azaz Pósa bácsira, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtőjére. A most következő percekben a helyszínen készített hangképes összeállításomat hallják. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Pósa Juditot és Gyurán Ágnest, a Pósa Lajos Társaság elnökét és alelnökét, valamint Páko Máriát, a Mákvirágok Együttes vezetőjét. Néhány perccel ezelőtt ért véget egy nagyon szép előadás, amelyben gazdagabbak lettünk Pósa Lajos életével kapcsolatosan. Az ön vezeték neve is Pósa, gondolom nem véletlenül.
Nem, oldalagi leszármazottak vagyunk mind a ketten Gyurán Ágnessel.
Mondhatjuk úgy, hogy Pósa Lajos
szép unoka hugai. Igen.
Mit is lehet róla tudnunk csak röviden azok számára, akik keveset hallottak róla? Ő volt a gyermekirodalom megteremtője, ezt mindenképpen kijelenthetjük, minden túlzás nélkül.
Igen, ez az egyik érdeme, másik érdeme pedig talán az, hogy felfedezte Móra Ferencet a magyar gyermekirodalom számára, szóval azt hiszem, hogy ez a kettő a legfontosabb, amit tudni kellene róla.
És mikor jött létre a Pósa Lajos Társaság, és milyen céllal?
A Pósa Lajos Társaság 2017-ben jött létre. Pósa Lajos munkásságát, életét bemutattandó, és mivel hogy felvidéki társaságról van szó, a magyar kultúra ápolása és terjesztése is a célunk.
És önök most ezt tették itt a Miskolci Galéria első emeleti termében, hiszen életét bemutatta, valamint az életével kapcsolatos szövegeket is, részleteket is megjelenítették. Milyen részletek is hangzottak el egészen pontosan?
Hát akkor, mikor Dankó Pistával összeismerkedett, ez volt az egyik, másik Rőrinci György tollából, akkor, amikor Vágó Pál nem adta el a saját szülőházát egy Pósa versnek köszönhetően, és még Szatkalma levele.
Részletek hangzottak el az előadásban, nem véletlenül az Én újságom című gyermekalbumról is szó volt, hiszen Pósa Lajosnak nyugodtan kijelenthetem, ez az egyik fő műve volt.
Így van, 1889-ben jelent meg az első száma ennek a lapnak, és Benedekkel együtt kezdték el szerkeszteni. Pósa Lajos teljesen halálaig szerkesztette ezt az újságot, és van nekünk egy, a Pósa Lajos Társaságnak egy gyermekfoglalkozásunk, aminek a címe Pósa bácsi szerkesztősége, és a gyerekekhez ezt a lapot, a benne lévő verseket, meséket, játékokat, rejtvényeket hozzuk közelebb, és ismertetjük meg velük.
Volt olyan időszak, amikor Pósa Lajosról kevesebbet hallottak az emberek. Nem volt róla szabad annyit beszélni, de a Pósa Lajos Társaságnak köszönhetően ez mára már nagyon megváltozott. Hatalmas számokat említettek itt az előadásban, hogy honnan, hova fejlődtek az önök kezdeményezésének köszönhetően.
Nem csak a mi kezdeményezésünknek köszönhetően, hanem a falunak is köszönhetően, ugyanis Radnót, a szülőfalu, az sosem felejtkezett meg Pósáról, akármilyen időszak is volt. A kultúra Radnótban mindig fejlett volt, és tulajdonképpen a verseit verselték, mondták, használtak, tehát a szülőfalu nem feledkezett meg Pósáról soha. 2000-ben aztán a 150. évfordulóján, tehát Pósa születésének a 150. évfordulóján egy nagy ünnepséget rendeztek, és elkezdődött Pósának az ébresztése. És a halálának az évfordulóján 2014-ben pedig egy rendezvénysorozat valósult meg. Nagyon-nagyon sok helyszínen, majdnem 70 helyszínen, 4 országban, és tulajdonképpen hát azt is hozzáteszem, hogy egy fillér nélkül, mert nem volt támogatás erre az emlékévre, sehonnan nem kaptunk pénzt, de viszont nagyon nagy lelkesedéssel csináltuk végig, mert hát nagyon sok helyen visszhangra talált ez a mi hangunk. És ebből adódott aztán az, hogy később 2017-ben a Pósa Lajos Társaság megalakult, mert hogy ez a lelkes garda tovább vitte a tüzet, és tulajdonképpen nem szerettük volna, hogyha ez teljesen kihűl.
Pákomáriához fordulok. Egy nagyon szép zenei, szó szerint kiegészítéssel tették színesebbé és méltóvá szépé ezt az előadást. Pósa Lajos megzenésített versei hangzottak el az előadáson. Most mit is lehet tudnunk a Mákvirágok együttesről?
A Mákvirágok együttes tagjai nálam tanultak a gitározás alapjait örömzene műhelyemben, és azóta ugye a Tompa Mihály országos versenyén van egy ezüst és van egy aranysávunk.
Szívből gratulálok ehhez az elismeréshez, valamint Pósa Lajos versei is fontosak az önök számára, hiszen számos Pósa Lajos verset megzenésítettek.
Igen, nagyon fontos, mert nagyon mély nemzeti érzelmeket tartalmaznak ezek a versek, és én nagyon fontosnak tartom, hogy a hovatartozásuk ne legyen kételyes, vagyis tudják a gyerekek, hogy hova tartoznak, főleg ugye felvidéken élünk, hogy magyarok vagyunk. Ez nagyon fontos számomra.
Valóban ezt ki is emelték itt a kedves műsorvezető hölgy is. Az önök szájából, az önök előadásában hallani azt, hogy magyar vagyok, sokkal többet jelent, mint hogy itt Magyarországon elénekeljük, hogy magyar vagyok. Nekünk is fontos, de önöknek határon túl ez még többet jelent. Kijelenteni ezt a mondatot és elénekelni, hogy magyar vagyok.
Ez így van, mert önöknek adott helyzet, hogy magyarok, de nekünk azért minden nap meg kell harcolni ezekért a dolgokért, és picit más értelmet vonz magával ez a szó, hogy magyar vagyok. Sokkal mélyebbeket szerintem, és nehéz néha ezeket a dolgokat énekelni. De én azt hiszem, hogy ezeket a verseket, amikor énekeljük, ezeket a nemzeti érzéseket a gyerekekben megerősítik. Ezek a mondatok, ezek a versek, ezek a dalok, amiket zenésítek.
Apropó, ha már megzenésítés, az ön megzenésítései ezek a dalok?
Igen, mindegyik.
Szívből gratulálok. Élvezett hallgatni, kedves hölgyem, csak azt tudom mondani, ebből majd ízelítőt is adunk a kedves hallgatóknak, mert hogy rögzítettem az önök által előadott énekeket, és meghallgatjuk majd a riportban. Végezetül gratulálok a tehetséges gyermekeihez is, hiszen valóban ők is szívvel, lélekkel zenélnek. Én ezt láttam itt a helyszínen.
Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, hát nélkülük kezdem menni, így mondom, és nagyon örülök, hogy ennyi lelkes és tehetséges gyereket gyűjtöttem magam köré, akik ilyen lelkesedéssel csinálják ezeket a csodálatos dolgokat, verseket.
Köszönöm szépen önnek a riportot, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, és viszont örültem.
Én is. Ha már az elmúlt percekben megemlítettük a Magyar vagyok című Pósa Lajos verset, akkor a folytatásban javaslom most hallgassuk meg ennek a versnek a megzenésített változatát, a Mákvirágok együttes előadásában. Az együttes tagjai név szerint Kovács Dorina, Tóth Tamás, Mikó Fruzsina, Mihály Benyámin és Dávid Máté. Vezetőjük pedig Pákó Mária. Szóljon akkor a Magyar vagyok című Pósa Lajos vers Pákó Mária által megzenésített változata. Pósa bácsi, így is emlegetjük gyakran Pósa Lajost. Nekem a legszebb emlékeim vele kapcsolatban a csodálatos köszöntők, gyermekversek, és nem utolsó sorban az imádságok, ha már a Szent István Rádió hullámosszain beszélgetünk. Olyan csodálatos imádságok, amelyeket mind a mai napig imádkozunk, de talán kevesen tudjuk, hogy éppen neki köszönhetjük.
Így van. Ha egy foglalkozást tartunk, vagy beszeretnénk mutatni, akkor megkérdezzük a közönséget, vagy a közösséget, amiben vagyunk, hogy ismerik-e Pósát. Hát persze az idősebbek bakolnak, hogy igen, ők ismerik, de a fiatalabbak nem annyira. De ha azt mondjuk, hogy ismerik-e ezt az imádságot, az Én Istenem, Jó Istenem kezdető esti imádságunkat, akkor tulajdonképpen nagyon elcsodálkoznak, hogy éppen pont ő írta. Tehát valamiféleképpen a Kárpát-medencében ismerik Pósát ezen az imádságon keresztül. Aztán a régi református énekeskönyvben, ugye a Mennyben lakó Én Istenem című dicséret is megtalálható, és ezt is Pósa írta.
És mik a jövőbeli terveik, hiszen most itt vendégeskednek Miskolcon, gondolom, hogy a Pósa Lajos Társaság feladata nem zárul le itt, hanem vannak még jövőbeli terveik. Mit szeretnének elérni?
Hát van egy Rédlámpás című előadássorozatunk, ez főleg az elnöknőnek az ötlete alapján, Pósa Judit ötlete alapján valósul meg, és oda nagyon-nagyon sok embert meg szoktunk hívni, aki valamiféleképpen kötődik Pósához, a Pósa asztalhoz, a társaság tagjaihoz, vagy egyéb szempontból, és hát ez egy kimeríthetetlen téma. A másik dolog, hogy a Pósa bácsi szerkesztősége gyermekfoglalkozás, annak is még csak az első részénél vagyunk, még mindenkivel csak megismertetjük ezt az első számot, de hát kimeríthetetlen kút ez a téma is, úgyhogy jöhetnek majd a következő részek, fejezetek ebben a történetben is.
A folytatásban ismét a Mákvirágok együttes énekel nekünk Pósa Lajos Szárazágon című versének megzenésített változatát hallják. előadásában már megismerhettük Pósa Lajos életútját. Mondjuk el, hogy ő nagyon sok jeles és közismert költővel és íróval kapcsolatban volt. Kikkel is?
Magában a Pósa asztalban nagyon sok ismert személyiség volt. Feszti Árpád, Jókai Mór, Gárdonyi Géza, Ródi Sándor, Dankó Pista, Lányi Géza.
És ha már megemlítjük a Pósa asztalt, mi is volt egészen pontosan ez a Pósa asztal?
Pósa asztal egy baráti társaságnak mondhatnánk, ami még Szegeden alakult, de hogy Pósa felköltözött Budapestre, ott is az Orient szállóban működött. Eddig 200 személynél tartunk. Voltak itt színészek, művészek, szobrászok, politikusok, közéleti személyiségek, és egy nagyon vidám társaság volt. Egymást támogatták, különböző művészek megbeszélték ott, mint mondjuk Zala György vagy Fadrósz, hogy Kabi milyen tervei vannak, és akkor ők elmondták a véleményüket, hogy véleményezték, kritizálták, jó hiszem ilyen, persze építő kritikánként, hogy mit, hogyan kellene, és ez egy nagyon érdekes társaság, mert mindent alávetettek a barátságnak, a szeretetnek, a támogatásnak, de politizálásba soha nem mentek bele, úgyhogy azt hiszem, hogy ez volt a kulcsa annak, hogy ők ilyen jól kijöttek, ezt ajánlanom a mai társaságoknak is.
Tisztelték és inspirálták is egymást.
Igen, egyértelműen.
Teológiai tanulmányokat is folytatott Pósa Lajos előadásából. Igen. Ezt szeretném újra megemlíteni és idézni. Valamint író is volt, de mégis milyen érdekes, hogy a gyermekirodalom és a gyermekek iránti szeretete volt a meghatározó, és elkezdett a gyermekeknek írni. Sőt, nekem nagyon tetszett, amikor megemlítette, hogy még arra is volt példa és precedens, hogy Jókai Mornak is visszaadta az írását, ha éppen az nem volt megfelelően és kellően a gyermekekhez szóló írás.
Igen, nagyon szigorú szerkesztő volt. Volt egy konkrét elképzelés, hogy hogy kell kinézni a gyermeklapnak, és csak a tiszta forrást engedte, hogy tovább menjen ebbe a gyermeklapba a gyermekek felé, és próbálta őket úgy erkölcsileg irányítani, jót felé terelni, tanácsokat ellátni. A szerkesztő bácsi postáján keresztül pláne ezekkel a levelezésekkel, és a gyermekirodalom felé Mikszát tanácsára fordult, de azt hiszem, hogy ez a balogvölgyi gömöri falucska Radnót, ez volt az a tiszta forrás, amiből őt tudott meríteni, és mindig csak jót és szépet ért. Próbált ezeket a gyerekeket megóvni minden rossztól, holott nagyon sok elhalálozással kapcsolatos hír volt ezekbe a gyermeklevelekbe, de ő támogatta őket, ő próbálta őket fölkarolni, de nem zárkózott el attól, hogy a világot lássak olyannak, amilyen például meghalt édesanyja, meghalt testvér Torok és a többi által, ott még akkor ugyebár nem volt háború, hála Istennek, úgyhogy őt ez Jóisten megkímélte attól, hogy a világ égést átélje, úgyhogy ilyen boldog békebeli időben élt, de azt, amit átadott a gyerekeknek, ezt a történelemből, a mondákból, a magyar népmességből merítette, és egy nagyon szép útra terelt őket, úgy gondolom.
Önhöz is felteszem a kérdést, azok a jellegzetes és csodálatosan szép Pósa bácsis imádságok, amelyekkel kapcsolatban nekem olyan szép gyermekkori emlékeim vannak. Csodálatosan szép imádságokat tudott írni.
Igen, gondolom, hogy ez a teológiai tanulmányoknak a hatása, és édesanyjának a hatása. Ez a mélyen hívő ember volt, és alázatot tanított másoknak is, és ő is alázatos volt.
Vele kapcsolatban meg kell említenünk az Én újságom című folyóirat volt ez?
Heti lap.
Hogyan szerkesztette ezt a heti lapot?
Ez rejtés számomra, hogy volt képes például ezekre a levelekre ilyen pontosan válaszolni, visszavezetve arra, hogy a múltkori leveletben azt írtad, hogy szóval hihetetlen kartotékájának kellett lenni, nem volt még számítógép, hogy ezt milyen módon kezelte. Nagyon jó emlékezetének kellett lenni, emlékező tehetségének, hogy pontosan tudta kivel, mivel, hogyan levelezgessen, és ahogy már mondtam, hogy Szegeden ez a jó barát gyermeklap, amit ő elindított, biztos, hogy nagyon jó tapasztalat volt arra, hogy kell ezt a gyermeklapot csinálni. Ott volt Benedekelek, és nagyon érdekes, hogy a magyar gyermekirodalom két megteremtője, úgymond, egy székely és egy felvidéki.
Valóban nagyon érdekes.
És azt hiszem, hogy ugyanaz volt Benedekelek, és őnál is ott volt a tiszta forrás, Pósánál is ott volt a tiszta forrás, és ebből tudtak meríteni. Ez volt a plusz, ami mondjuk egy budapestinek nem volt meg.
Sárospatak is fontos volt az életében.
Igen, nagyon fontos Sárospatak is, hát itt a tanulmányai, és ugyan nem minden tanárral jött ki jól, de mély nyomot hagyott benne Sárospatak, biztos vagyok benne, és ezek az imádságok nem véletlenül keletkeztek, és mindig is magukra, bizonyos tanárokra nem tekintett jó szemmel vissza, de általánosan Sárospatak, igen, Sárospatak a kedvencei közé tartozott, ugyanúgy, ahogy Szegedet is nagyon szerette, azt mondta, hogy második szülő hazája Szeged.
Hagyatékával ön rendelkezik, ha jól vettem ki a szavaiból, vagy ön is? Hagyatékából milyen relikviákat, milyen érdekességeket említene meg?
A hagyatékának a nagyobb része a Sárospatakon van, a református tudományos gyűjteményekben van elhelyezve, ami nem a közintézményekben van, az a család által nálam van, én örököltem meg. Hát mik vannak be ezekben? Vannak fényképek, vannak dedikált kötetek, nagyon érdekesek. Minden, amit mutattam is, hogy például Mikszatnak dedikált kötet, de van például olyan kötet, amit Pósának dedikáltak. Például Endrődi Sándor nem régen volt az évfordulóan, vagy Szalvaitól, vagy Pap Zoltántól, Szabolcska Mihálytól dedikált kötetek, amik szerintem nagyon értékesek, de hát nekem számra másképp értékesek, mint másnak. Igazolványok, vasúti igazolványok. Az egész társaságnak volt első osztályra vasúti igazolványok, nagyon sokat utaztak, ott voltak szerintem minden Petőfi és Kossuth szoboravatáson, ő nagyon rajongott Kossuth Ferencék, tartotta is a kapcsolatot, még Kossuth Lajos fiával is, Kossuth Ferenccel. Úgyhogy vannak ilyen érdekességek számomra, vagy megvan az imádságos könyve, szintén az ő imádságos könyve is ott van nálunk. Az én őságom bekötött kötetei ott vannak. Nem mind sajnos, mert hát a háború is megtépázta ezeket a dolgokat, úgyhogy azért is mondtam, hogyha valakinek van én őságom kötete, vagy olyan pósa kötet, amit úgy gondolja, hogy ő már nem kér, nem tart rá a számot, akkor mi nagyon szívesen átvesszük, ha van olyan évfolyam, ami nálunk nem lelhető meg. Vagy esetleg kézirat, mert most is kaptunk kéziratot, leveleket, ami a Pósa családnak volt címezve. Úgyhogy ezek nagyon nagy értékek, és felhívom rá a figyelmet, hogy hozzánk.
Akkor végezetül nyugodtan elmondhatjuk a minket hallgató kedves hallgatóknak, hogy akikben felkeltettük az érdeklődést, a Pósa Lajos társasággal felvehetik a kapcsolatot, megkereshetik önöket a Facebookon, és ha szeretnének hozzájárulni a Pósa hagyaték gyarapításához, akkor ezt megtehetik.
Igen, nagyon szépen köszönnénk ezt a támogatást is. Egy idézettel szeretném befejezni, ami számra egyik a legfontosabb, hogy őseinknek érdemivel sohse dicsekedjé, csak úgy szép ez, ha valamit te is hozzátettél.
Az elmúlt percekben Pósa Judittal és Gyurán Ágnessel, a Pósa Lajos Társaság elnökével és alelnökével, az író szép unokahúgaival beszélgettem. Riportjaim közben pedig a Mákvirágok Együttes tagjai énekeltek nekünk Pákó Mária vezetésével. Az együttes tagjai pedig név szerint Kovács Dorina, Tóth Tamás, Mikó Fruzsina, Mihály Benjamin és Dávid Máté. Elhangzott hangképes összeállításomban Pósa Lajosra, azaz Pósa bácsira, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtőjére emlékeztünk. Javaslom, hogy most ismételten énekeljen nekünk a Mákvirágok Együttes. Daluk címe: Nyisd ki rózsám az ablakod.
Tükör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Idén 45 éves a Kaláka Fesztivál. A programot június 26-a és 29-e között rendezik meg az Érsekkertben, de más helyszínek is bekapcsolódnak a rendezvénybe. Lesz zenés, városi séta, verskoncert a Gárdonyi Géza Színházban, fotószínház a Líceum épületében. Felép többek között az 50 éves Vujicsics és Makám, a 28 éves Mistral, de itt lesz Sebestyén Márta, Bognár Szilvia, a Csíkzenekar és Kis Tibia az Aranyakorddal, de természetesen a Folk Fesztivál házigazdája, az 1969-ben alakult Kaláka is. A programokról Grillus Dániel, az utóbbi együttes alapítója, zeneszerző nyilatkozott.
Vannak olyanok, akik régiek? Hát vannak, mert például a Vujicsics együttes 50 éves. A Mistral még csak fele annyi, mint mi vagyunk, de kezdetektől elég szoros velük a kapcsolat. És hát mondtad, hogy Makám együttes is, aztán tavaly volt 50 éves. A Sebestyén Márti koráról ne beszéljünk, mert hölgyeknél az nem illik, de itt van a Csíkzenekar például, nem is tudom hány évesek már a Csíkzenekar, nekem olyan, mint a mindig lettek volna, de nagyon-nagyon felsziporkáztak itt, és egy fantasztikus pályát tudnak meg a mögött, és most ez a fiatal hegedűs, aminek bevallom, még mindig nem tanultam meg a nevét, de nagyon jó a srác. Én tavaly hallottam őket, és nagyon tetszett. Bognár Szilvit is nagyon szeretjük. A cimbali band az mindig nagyon vidám. Most nem fog névsorolvasást tartani, még mondhatnám tovább, Kis Tibi és az Aranyakord, ezek mindig nagyon jó közreműködők, és ugye a délelőtti gyerekműsorban Vilmos Öcsém az biztos, hogy ad egy tuti koncertet, a Kaláka is fog játszani, és lesznek még bábszínház, automata, meg játékok, meg ez az amaz. Lesz idén is egy templomi koncertünk, a Hegyi Beszéd dalsorozatot Sumonyi Zoltán verseire a költő jelenlétében fogjuk énekelni, ő fogja majd olvasni az evangéliumi szöveget. Lesz egy színházi alkalom. Tavaly voltunk először az Egri színházban, és akkor a szimfonikus zenekari lemezünket játszottuk el, és mondtuk, milyen jó, hogy egy ilyen elegáns helyen is legyen a Kaláka Fesztivál, és most ugye úgy döntöttünk, hogy Szabó Lőrinc és Babics Mihály verseket fogunk énekelni. Szabó Lőrinc az a Kaláka repertoáriából, és Babics pedig a Mistral repertoáriából, és kortársak címmel a kettőt ugye egymás után fogjuk játszani. Durván ez a struktúrája az egésznek, tehát 26-án a színházban este 7-kor kezdődik, és egészen vasárnapig eltart, délelőtt, délután, közben sétálunk, közben templom, közben ez a... Ez egy nagyon szép hétvége, és hát Egerben mindig igaz, hogy van egy esőfelelősünk, mert amikor a Vujicsics együttes játszik, akkor nagyon gyakran esik az eső, és azért nem tátorodunk el, hogy meghívjuk őket, mert olyan remek muzsikusok, hogy ez eső ide, eső oda, jó lesz.
Évek óta megszokott az is, hogy egy fesztiválnyitó zenés sétát kínál az érdeklődőknek a Kaláka együttes. Ez honnan indult?
Igen, ezt nem is tudom, hogy Rázsi Boton találta ki, vagy mi találtuk ki. Először csak a Érsekkert belső részében volt egy ilyen séta. És olyan sokan jöttek, és olyan jó, menjünk jövőre majd egy kicsit kijebb, és akkor az Érsekkert többi részére. Tavaly, amikor a városban voltunk, mert ugye a Kaláka filmet ott a moziba vetítették a főutcába, akkor mondtuk, hát onnan jöjjünk el az Érsekkertbe. Idén még nem tudom, hogy pontosan, hogy merre vezet majd az útunk, majd Rázsi Botont kitalálja, de azt tudom, hogy amikor a Máté kiállítása lesz az énekmondók portré kiállítás, onnan fogunk indulni, és aztán előbb-utóbb valahogy megérkezünk a Érsekkertbe. De hát Egerben annyi műemlék van, annyi mesélnivaló és annyi szépség, hogy tényleg bármilyen útvonalat választhatunk, az biztos, hogy tartalmaz olyan dolgokat, ami mindenkinek élmény.
És ez a 45 év azért szinte majdnem egy fél évszázad. Az első 5 évnél, az első 10 évnél majd szépen sorba halad. Mennyire summáztátok, hogy mi történt, hova fejlődtek ki magát ez a fesztivál, vagy egy idő után már az ember nem számolja ezt?
Ez olyan üstökösként robbant be, mert akkor még nem volt nem csak Magyarországon, hanem az egész régióban nem volt folk fesztivál. Az, hogy mi már játszottunk Németországban, nem is a Bonner Sommer, nagyon értékes alkalom volt. Hát most csak anekdóta, lehet, hogy nem tartozik a riport témájához, de utána beszélgettem, egy Schumann Klause, úgy hívták azt a kis kocsmát, ahova lementünk a koncert után, és ott egy ottani fiatal, hát te mit tanulsz? Hát azt mondja, hogy politikát. Hát mondom, és akkor mi lesz belőled? Hát majd valamelyik pártnál elhelyezkedem. Most most ugye ezt a 1970-es években Magyarországon, viszont valamelyik, mert hát nem az elveid szerint helyezkedsz, nem, ezt csinálni kell, tudni kell, ez egy szakma. Ugyanis tulajdonképpen valaki trombitásként végez, mint alpolgármester úr, ahhoz képest játszhatna bármilyen szimfonikus zenekarban, vagy jazz zenekarban, bárhol. De ugyanúgy volt az a fiú ott van bombon a politikában, vagy valamelyik pártnál helyezkedik. Szóval a tény az, hogy ez följött nagyon hamar a fesztivál, tudom én, ezzel is voltak, és hát egy fenséges rom volt az a Diósgyőri vár, tehát önmagában a helyszín is olyan volt, hogy volt is, nem is, tehát egy ilyen nagyon, nagyon exotikus valami volt, és hát sajnos azt határozták el, hogy már pedig felújítják úgy, ahogy azt, nem tudom, Nagy Lajos korában volt, hogy honnan tudják, pontosan hogy volt, azt nem tudom, fényképek nem nagyon maradtak meg, de minden esetre tönkretették. Most már meg is süllyedt, be is zárták, nem tudom, milyen jövő várra, de hát mi még a süllyedés előtt, és mielőtt összeomlott volna, elhúztuk a csíkot onnan Egerbe, és itt nagyon nagy szeretettel fogadtak minket. Először itt is a várban játszottunk, aztán amikor a várat itt is elkezdték tatalozni, akkor próbálgattuk a helyszíneket, de az érsekkert, ahol végül is tanyát vertünk, ez egy nagyon jó hely, mert benn is van a városban, de mégis egy ilyen szabad levegőjű. Nagyon ideális helyszín. Azt hinnéd, hogy a Ligetben van az ember, pedig tényleg itt van a város centrumában, és nagyon, nagyon nekünk való. Elfér benne két színpad, elfér mindenki, aki oda jár, és nagyon szeretjük az, pláne amikor a Béka búcsúztató című dalt néha ráadásként énekeljünk, és utána a béke kórusa válaszol a kalákának, az nagyon fenséges.
Biztos nehéz lesz ez a kérdés, hogyha csak egyetlen egy olyan nagyon érdekes, emlékezetes momentumot ki kellene emelni. Mi az, amire nagyon jó szívvel emlékszel vissza? Itt. Akár egy Diósgyőri, akár egri, de hát természetesen nekünk egy egri élmény közelebb állna hozzánk. Nem csak a Gulyicsics esős évet
beszorozni 4 nappal és hány órával, ebből egyet kiemelni. Nagyon nehéz. Én most nagyon önös leszek. Tavaly, amikor a Budapéter Atya templomában, a Szervita templomban eljátszottuk az Itt járt a Földön ciklust, az volt a bemutatója ennek a dalsorozatnak, amit a pandémia alatt írtam, és az nekem döbbenetes volt, az a fogadtatás, az a csönd és az a lelkesedés, ami azt körülvette. Mondom, nekem most, ha egyet kérdezel, akkor ez volt az.
Ez volt.
Nem hagytuk abba, és mindig jött valami új ötlet, lett benne gyerekkoncert, lett benne verskoncert, volt, hogy jazz műsor is volt, aztán lett benne templomi esemény, lett benne színházi esemény, szóval mindig valami új, vagy a séta éppen, amiről az imént beszéltünk, tehát mindig valami úgy hozzájön. Most már tényleg nem is nagyon akarom fejleszteni, és mindig, amikor kérdezik, hogy és hát hova, azt szeretném megtartani, ami van, és nagyon örülök, hogy sokak számára ez egy olyan minőség, ami évről évre visszatérő, ahogy ők maguk is, mint fesztivállátogatók.
Az elhangzott riportban Grillusz Dánielt, a Kaláka Együttes alapítóját, zeneszerzőjét hallották az idei 45. Kaláka Fesztiválról.
Voltja csillagot, csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek még, reménykedem, ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén, vajon amikor zuhanok, meggyújt-e akkor még az én tüzemnél egy új csillagot, vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggál összenyom. S nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon. Valaki jár a fák hegyén, mondják úr minden porszemen, mondják, hogy maga a remény, mondják, maga a félelem, valaki jár. szemem, valaki valaki lát, mondják úr minden por szemen, mondják, hogy maga remény, mondják.
Idén is lesz barokk fesztivál, mégpedig június 27-e és 29-e között két helyszínen, Egerben és Egerszalókon. Az egyik résztvevő lesz a Capella Dumon énekkar, aminek a művészeti vezetője Gesztesi Tóth László zeneszerző. Az önök előadása június 28-án szombaton 19 órától lesz a Ciszterci templomban. Egy pár mondatban akár a zeneszerzőt, a zeneválasztást, illetve magát az énekkart mutassuk be a hallgatóknak.
Köszönöm szépen először is a megkeresést. Henri Dumont francia barokk zeneszerző, kevéssé ismert zeneszerzőről van szó, pedig jelentősége igen nagy. Azt szoktam mondani, hogy ha a francia egyházzene egy nagy tölgyfa, akkor ő Henri Dumont ennek a nagy tölgyfának a gyökere. Ő volt az, aki megteremtette az ötszólamú műfajt, aminek az a neve egy nagy motetta, a grand moté. Ez két kórust foglalkoztat, egy ötszólamú kis kórust és egy ötszólamú nagy kórust, és ehhez társul még egy zenekar. De ő volt az, aki francia földön először alkalmazta a basszó kontinuót, szóval egy tulajdonképpen egy elég fontos zeneszerzőről van szó. Ráadásul a napkirálynak, 14. Lajosnak volt az egyházzenésze 1661-től egészen haláláig. Úgyhogy Lully mellett a második fontosabb embere volt a francia királyudvarnak. Ezen a koncerten, ami most Egerben is majd elhangzik, az ő műveiből adunk egyfajta válogatást. A már említett nagy motettákból éneklünk majd négyet, de ezen kívül megmutatjuk a korábbi műveit is, amit 1652-ben adott ki a Kantika Szakra kötetbe, ebbe kisebb motetták vannak, kisebb apparátusra, ezek leginkább szóló énekhangra jött művekről van szó.
És az énekkar, aminek ugye ön a vezetője, a Capella Dumont, ez hát nyilvánvalóan a francia barokk zeneszerző, ahogy említette, a barokk zene tölgyfának a gyökerének állít emléket, vagy gondolom, hogy az ő műve iránti tiszteletből vagy szeretetből kapta az önök énekkara ezt a nevet.
Igen, hát mi gyakorlatilag 5 éve alakult, illetve most már 6. éve alakult. Első két nagy projektünk az Henri Dumonthoz kötődött. Kiadtunk két lemezt is a Savaria Barokk zenekarral, akinek a vezetője Németh Pál, és akikkel most már évek óta dolgozunk. Szóval így belevetettük magunkat ebbe, és annyira megszerettük az ő művészetét, hogy aztán felvettük a kórusnak a neve is, ez lett, hogy Henri Dumont ennek a nevét használjuk.
Kik a tagok? Civilek, zeneszeretők, zeneértők, énekzenetanárok, vagy gyakorlatilag tényleg egy hivatalnok is akár tagja a Capella Dumont énekkarnak?
Igen, hát gyakorlatilag ez egy fél amatőr kórus, azt jelenti a fél amatőrség, hogy ezek az emberek nem hivatásszerűen énekelnek, vannak egyébként köztük zenetanárok, vagy szolfésztanár, mindenféle ember összegyűlik, de ezen kívül vannak, akik egyszerűen csak az éneklés szeretetéért vannak velünk, viszont nagyon professzionálisan áll mindenki a munkához. Szóval önmagában az, hogy ezt az anyagot, ami most elhangzik majd Egerben, ezt ilyen színvonalon elő tudjuk adni, ez a kórustagoknak a hozzáállásán múlik, amire én rendkívül büszke vagyok, mert profi hozzáállással vannak ezek az amatőr emberek a zenéhez.
Most a riport előtt én készültem és hallgattam Henri Dumont műveket, ugye az önök énekkara előadását is, illetve amit találtam nyilvánvalóan az interneten. Nekem ami első gondolatként eszembe jut, és valóban ugye mondjuk egy barokk zeneszerzőről nem feltétlenül mindenkinek a Dumont név jut eszébe, hanem mondjuk Bach, vagy akár most nem mondhatom azt, hogy nagyobbak, ugye ők az ismertebbek, inkább így fejezem ki magam, senkit meg nem sértve, de nekem például az ő zenéjét hallgatva, az első szó, ami eszembe jutott, annak ellenére, hogy nem egy meditatív zene, hogy nyugalom. Tehát nekem olyan nyugalmat áraszt, olyan nagyon szép, hangzatos. Tehát nem tudom, hogy ön, aki nyilvánvalóan teljesen szakszemmel, szakfülel hallgatja és szerzi ezeket a zenéket, ön mit gondol a barokk zenéről? zenéről. Mi lehetett annó, ugye ezelőtt jó sok évszázaddal, a 17. században mondjuk a célja a zeneszerzőknek. Tehát, hogy aki ilyet komponál, elragadtatni akar, tetszetni akar, vagy tényleg egyfajta nyugalmat is szeretne átadni.
A Duma művészete az kettős. Egyrészt meg az életművének a 90%-a egyházzene, ami önmagában tulajdonképpen egyfajta nyugalmat is sugárz. Óriási drámák ebben a műfajban azért nem szoktak zajlani. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy a királynak volt ő a zenésze, és hát abban az időben, amikor ő szolgált 14. Lajosnál, akkor éppen háborúzott a napkirály, viszont ezeket a háborúkat szinte mindent megnyerte, éppen ezért dicsőséges zenékre is szükség volt. Szóval vannak például áthallások, majd figyeljék meg, hogy a Cantemus Domino című nagy motetta, az eredetileg a Mózesnek a hála éneke, amikor kivezeti Mózes a választott népet Egyiptom földjéről, és szétválasztja a Vörös-tengert, és az ellenségi megsemmisül. Ez a sztori. De hát ennek van egy áthallása, hogy az ellenségeinket legyőzzük, és a király az, aki minket átvezet ezen az úton. Szóval nagyon érdekes az ő életműve ilyen szempontból. De egyébként pedig hát egyszerűen szép ez a zene. Tehát ő rendkívül szép harmóniákat használ, egyébként nagyon innovatív is, tehát nagyon sok újdonságot hozott be, nem csak magát a műfajt, amiről beszéltem, a nagymotetta műfaját, hanem újfajta zenei elemeket is alkalmaz, rondó formát például ebbe a Cantemus Domino nagy motettába, ami akkoriban teljesen ismeretlen volt, szóval egy nagyon, nagyon izgalmas zeneszerzőről van szó. És ha már a nagyokat említette, mármint Bachot, akkor azt tudnám mondani, hogy ezek a zeneszerzők, akik a 17. században éltek, mint Dumont, ilyenek vannak más országban is. Gondoljunk csak Németországban Dietrich Buxtehude-ra, aki kortársa volt Dumontnak. Buxtehude nélkül valószínűleg Bach zenéje se lenne olyan, amilyen. Tehát óriási hatással volt Bachra például Buxtehude. De ha megnézzük Angolföldön Purcell zenéjét, aki szintén kortársa Dumontnak, hogy annak milyen hatása volt később Handelre, akit már sokkal jobban ismerünk, akkor az elgondolkodható, hogy ezek a szerzők, akik kb. 100 évvel korábban éltek a baroknak a fényes időszakához képest, hogy ezek mennyit hozzátettek a későbbieknek a munkájához. Ezért is mondom azt, hogy Dumontnak közvetlenül hatása volt Lüllire is, ugye ők együtt egy udvarban dolgoztak, de aztán később az egész francia zenére, De Lalandra, Rameau-ra sorolhatnánk nagyon sokáig.
Mondjuk most, ahogy Henry Purcellt említettem, nekem annak idején általános iskolában az énekzene tagozaton a zenetanárom, aki zeneakadémiát végzett a Didó és Énász műből, ugye nekünk azt tanította, hogy a zenetörténet legcsodálatosabb áriája, ugye az Emlékezz rám, a Remember, mi angolul is és magyarul is hallgattuk, tehát hogy mondjuk nekem például a Henry Purcell neve az ismert, nyilván a Handel talán, aki mondjuk nem énekzene tagozatos volt, azt gondolja, hogy igen, mondjuk a nem tudom, 10 alap zeneszerzőbe belesorolja. Ez ugye most ízlés vagy ismertség kérdése. De én azt gondolom, hogy igen, valóban itt is mindenki mindenkire hatott. Még egy érdekesség, hogyha mondjuk a napkirály éppen akkoriban nem győzedelmeskedett volna, vajon Henri Dumont komponálása milyen irányba ment volna, de ezt már soha nem fogjuk megtudni. Nagyon szépen köszönöm, én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes és színvonalas koncertre invitáltuk a hallgatókat Gesztesi Tóth Lászlóval. A június 28-án szombaton 19 órakor az Egréd Ciszterci templomban a Barokk Fesztivál keretében. Én nagyon köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok.
Nagyon köszönöm, és hát szeretettel várjuk az Egréd közönséget erre a koncertre.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink,